Az adás vendége Stefanoszky András úr, aki azért már Burkaszülban, a burkaszüli növendékek között az új generációt képviseli, hiszen a hallgatók tudják az eddigi elhangzott interjúkból, hogy Burkaszül életében ez alatt az 5 évtized alatt voltak vízválasztók. Ezek nem csak politikai, ideológiai vízválasztók voltak, hanem elsősorban generációbeli vízválasztók is. Hát Stefanoszky András úr, akit köszöntök a burkaszüli arcképcsarnokban, aki az első tagja azoknak, akiket majd én szeretnék megszólaltatni az új generációból is. Ön hogy élte meg a burkaszüli éveket, hogy került ebbe a híres gimnáziumba, és visszatekintve, mert most már idősebb fejed, azért mégiscsak a kvázi új generáció tagjaként, ön hogy értékeli ezt az 5 évtizedet?
Én 1970-től 79-ig voltam Kaszliban, tehát a 70-es éveket reprezentálom. 9 évig, ugyanis Németországban a gimnáziumi rendszer úgy nézett ki, hogy 10-től 19 évesig, tehát nem mint a magyar rendszer. Tehát egy évtizedet éltem Kaszliban a 70-es években. És való igaz, hogy én már ahhoz a generációhoz tartozom, aki külföldön született, és nem csak az, hogy külföldön születtem, hanem én egy vegyes házasságban születtem, egy osztrák-magyar vegyes házasságban. Számomra az iskola Burkaszl meghatározó volt egyrészt a magyar nyelv elsajátítása, másrészt az egész magyarság tudatomnak a kialakításában. Bármennyire, mert édesapám a magyar, tehát bármennyire is nagy magyarnak idézőjelben mondanám édesapámat, egyedül az ő munkája nem lett volna elégséges ahhoz, hogy engem megtartson, vagy magyarrá tegyen. Tehát ahhoz egy apa kevés. Az iskola adta meg azt a lehetőséget, hogy engem így megmentsen lényegében a magyarság számára. Máskülönben én is belolvadtam volna valószínűleg az osztrák környezetben, mint sokan mások.
Milyen alapon döntöttek úgy a szülei, hogy Burkaszülbe küldik önt?
Édesapám ugye 56-ban került külföldre. Az ő háttere, hát ő végig szenvedte az elmúlt rendszert internálással, börtönnel és így tovább. Tehát ő van valaki volt, akinek számára a magyarság egy fontos központi téma volt. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy a gyereke is magyarnak érezzék magukat, és valahogy ezt el tudta fogadtatni édesanyámmal, aki osztrák. De kihangsúlyozom, az iskola nélkül én valószínűleg ma nem itt ülnék. Tehát az iskolának a személyiség formáló része nélkül én soha nem költöztem volna Magyarországba a 90-es években, és most úgy tekintenék itt Budapestre, mint vagy Magyarországra, mint a hazámra.
Ugye, amikor ön oda került, tehát akkor a 70-es években, ugye akkor már majdnem 20 éve működött a gimnázium, és akkor már túl volt azokon az ideológiai vitákon, veszekedéseken, nagy szakításokon, az úgynevezett diákforradalom korában, ugye lezajlott változásokon, amiről Filotás Tivadar úr is beszélt itt pár héttel ezelőtt a burkaszüli arcképcsarnokban. Önt milyen kép fogadta a gimnáziumban akkor, amikor odaérkezett?
Burkaszli a 70-es években egy konzervatív keresztény iskola volt, szerzetesek, papok, nővérek vezetése alatt. Még nem volt az az úgynevezett Európa gimnázium, ami a 80-as években elindult, de már nem is volt az a talán igen konzervatív, a 45-ös, illetve a háború utáni és az 56-os emigráció, illetve a 40, inkább a háború utáni emigráció által képviselt iskola, és hozzá kell mondani az, hogy a 60-as években azért végig söpört egész Nyugat-Európában, ugye a 68-as diák forradalom, és elindult a nyugati társadalmokban egy liberalizációs folyamat. Ez rányomta bélyegét az egész nyugati társadalomra, tehát a nyugati országok a 70-es években nem voltak ugyanazok, mint a 60-as években. Ugye elindult a nőknek az emancipációs kérdése, a szexuális felszabadítás, ha ezt lehet így nevezni, a lazább és...
A hippi mozgalom, ugye a választójog kérdése.
A hippi mozgalom, a fegyelemnek a fellazítása, ugye ez elindult, és ez rányomta a bélyegét mindenkire, és természetesen Burkaszlira is. Kevésbé talán, mint a német iskolákra. Tehát pont az én édesapám és más szülők előtt is ugye az a rémkép volt, hogy ha a német iskolákra gondoltak, ahol ugye elszaladt a ló, tehát ott elkezdtek, ugye ott a szex, az alkohol, a dohánynak a térhódítása, olyan viták folytak a német gimnáziumban, hogy a feszületet ugye még ki szabad-e rakni, vagy nem, és a mi szüleink pont ezt nem akarták, tehát azok, akik ugye reformkörösöknek mondják magukat, az hozzá kell tenni, hogy a szülőknek a nagysága ezt nem pártolta. Ugye ők akartak egy konzervatív, keresztény, magyar iskolát, és ezt akarták fenntartani. Ez bizonyítja azt, hogy számos olyan diák járt Kaszliba, akinek semmi köze nem volt a magyarsághoz, hanem a szülők egyszerűen azért küldték oda, mert nem akarták német iskolába járatni, nem akarták már azt a féltek attól a liberalizációs folyamattól, az a fejetlenségtől, ami akkor uralkodott a német iskolákban. Tehát Burkaszli továbbra is egy sziget volt, most már nem csak magyar sziget, hanem bizonyos értelemben egy konzervatív, keresztény sziget is, egy olyan világban, ami elkezdett eléggé gyorsan haladni egy másik irányba.
Ugye a hallgatók már megtapasztalhatták az eddig interjúk alatt az akkor a növendékek és a tanárok között feszülő vitákat, hallhatták a reformkörösöket, hallgatták a reformkörösök ellen ható diákok és tanárok véleményeit is. Ön hogy ítélte meg az akkori tanári kart? Hiszen a növendékek egy része azt mondja, teljesen pozitívan nyilatkozva róluk, hogy nagyszerű emberek voltak, hangsúlyozzák, hogy ők is az emigráns létüket nyilván nehezen élték meg, ezt hol kivetítették a gyerekekre, hol megpróbálták a gyerekeket is segíteni, hogy feldolgozzák ezt az emigráns létet. A másik része a növendékeknek viszont azt mondja, hogy nem voltak hivatásos tanárok, inkább a szélsőjobb, a magyar szélsőjobb ideológiáját vitték tovább, túlzásnak tartották a vallási rendet, túlzásnak tartották a keresztény etikai nevelést. Tehát ön akkor, már a 70-es években milyen tanári karral találkozott Burkászlóban?
Természetesen a kép mindig vegyes. Tehát soha nem lehet azt mondani, hogy bármelyik tanári kar homogén legyen. Az ember ennyi idő után persze a jó tanárokra emlékszik, azokra a tanárokra, akiktől leginkább tanult, vagy akik leginkább hatása voltak az egyéniségi kifejlődésére. Tehát én, ha így gondolok a tanári karra, akkor eszembe jut a történelem tanárom, és más meghatározó személyiség. Az tény is való, hogy volt ilyen is, olyan is. Ami ebben az egész kérdéskörben talán a leginkább zavar az, hogy kicsit összemosódik két fogalom. Ez a két fogalom egyrészt a konzervatív keresztény és szélső jobb. Nekem az az érzésem, hogy itt szélső jobbosnak titulálnak sokakat, talán egy picit a nácizmus sarkába is lökve egyéniségeket, holott azok nem szélső jobbosaknak nevezném őket, hanem inkább konzervatívoknak, konzervatív kereszténynek. Tehát
ugye Filó társ úr hivatkozott erre, vagy fogalmazott így a könyvében, amit már bemutattunk pár héttel ezelőtt.
Igen, tehát itt szerintem ő nem differenciálódik eléggé, hisz mindig egy spektrumról van szó, ugye, és az emberek ennek a spektrumnak bizonyos helyén állnak. Visszatérnék arra, hogy az iskola számomra ugye mit jelentett, ugye, és azt már elmondtam, hogy mennyire fontos volt abban a tekintetben, hogy megmaradtam, hogy magyarrá váljak. Volt egy másik dimenzió, ami számomra rendkívül fontos volt, mégpedig az a nemzetközi dimenzió, amiben én oda belecsöppentem. Azáltal, hogy a gyerekek ugye a föld minden tájékáról érkeztek, nagyon korán ráébredtem arra, hogy a világ sokkal tágosabb, mint a szűk szülővárosom. És már igen korán, szinte el se lehetne ezt ma képzelni, tehát ilyen tínédzser koromban én már úgy utaztam Európában egyik országból a másikba, egyik iskolatársamból a másikhoz, mintha éppen a szomszédba mentem volna. Ez viszont kihatott később a pályaválasztásomra, tehát az, hogy nemzetközi gazdaságtant hallgassak, hogy utána egy nemzetközi vállalathoz menjek, és amikor a lehetőség adódott, ide jöjjek Magyarországra, ugye 1990-ben érkeztem Magyarországra. Tehát összejött az egyik oldalon az érzelmi világ, hogy az ember magyarnak érzi magát, holott soha nem élt Magyarországon, és nem tudja, hogy konkrétan most, tehát az ideál és a valóság közti dilemma és hézag, de mégis az az igény, hogy az ember ehhez a közösséghez tartozzon. Ez összejött a karrier a szakmai oldalal, hogy egy olyan megbízatást kaptam, hogy éppen menjek Magyarországra és létesítsem ott a leányvállalatot. Ez a kettő úgy összejött, és hála az égnek összejött, és ennek ugye nagyon örvendek, de az iskola nélkül ugye ez nem jött volna létre. Ugye az iskola nélkül egészen másképpen alakult volna az életem.
Milyen állapotok uralkodtak akkor Burkászlóban, hiszen az eddigi interjúkból az is kiderültett a burkászlói arcképcsarnokot követő hallgatók számára, hogy itt nagyon kemény nélkülözésnek volt kitéve ez az iskola, annak ellenére, hogy a bajor állam, a német állam és a magyar emigráció oroszlán szerepet vállalt egyáltalán létrehozásában és a fenntartásában. Akkor a 70-es években milyen állapotok uralkodtak Burkászlóban? Az akkori diákok érezték-e ezeket a nehézségeket, vagy önöknek mondjuk jutott-e osztályrészül ezekből a nehézségekből?
Hát ez picit olyan volt, mint a katonaság. Ugye édesapám mindig azt szoktam mondani, ez tekints erre úgy, mint ez a katonaság. Persze a kaja nem volt jó, soha nem volt elég, nagy volt a szigor. Igen, ez picit úgy hasonlított, mint a katonaság, de utólag én semmi rosszat nem tudok mondani. Tehát ellenkezőleg most, hogy én egy gyerekes családapa vagyok, azt, amit én az iskolától követelek, azt tulajdonképpen fegyelem. Szigor, és nem pedig liberalizmust. Tehát szinte nem változtak azok az elképzeléseim, vagy mondjam azt, hogy azt, amit édesapám jónak tartott számomra, úgy tűnik én is ugyanazt tartom fontosnak az én gyerekeim számára.
Te ezt nevezik példakövetésnek, ugye? Tehát ezt én pont akartam is kérdezni, mert mindenkitől megkérdezem, hogy a gyerekei számára mit hagyományoz át a Burkászlóban tapasztaltakból, vagy egyáltalán fontosnak tartják-e, mert nagyon sok növendék ezt elmondta, hogy igenis fontosnak tartja nem csak azt, hogy megismerjék Burkászló történetét, nem csak a szellemiségét, hanem még meg is próbálják összehozni a gyerekeket, hogy a gyerekek is tartsák egymással kapcsolatot. Ön ebben milyen álláspontot képvisel?
Számomra két dolog szűrődött le ebből az egész történetből, amit fontosnak tartok, és amit próbálok a gyerekeim számára biztosítani. Az egyik a hazaszeretet, ugye, mert ugye az egész magyarság tudatom ott alakult ki, a másik pedig a nemzetközi gondolkodás, és ezen belül idegen nyelvtudás. Tehát most, mivel itt Magyarországon lakunk és élünk, megfordult tulajdonképpen az eset. Ugye annak idején én külföldön a szorvány emigrációban éltem, és attól kellett tartanom, hogy lényegében én beolvadok a németségbe, vagy én németül tudtam, tehát a veszély az volt, hogy soha nem fogok tudni magyarul tudni. Az én gyerekeim számára, akik most itt élnek, és akiket igenis magyarra nevelünk, a kihívás az, hogy fognak-e egy külföldi nyelvet, legalább egy külföldi nyelvet magas szinten tudni. És erre viszont nagyon sok hangsúlyt fektettek, hogy konkrétan az a mi esetünkben anyanyelvi szinten beszéljék az angolt. Tehát igenis számomra az iskola fontos iránymutató volt, csak éppen egy picit a szerepek vagy a helyzet megváltozott.
Ha valaki, akkor ön tényleg egész Európában élte az életét, Anglia, Franciaország, Németország, Belgium, ugye nyilván ezek a kulturális hátterek, ezek a társadalmak is, ezek nyilván hatással voltak az ön világszemléletre, és éppen ezért szerintem is egy nagyon pozitív dolog, és talán csodának is lehet tekinteni, hogy ön a magyarságát így éli meg, és ennyire fontosnak tartja. Ebből a nagy kaszlis összefogásból és összetartásból ön mennyire veszi ki a részét, és a globális üzleti világban ön is megtapasztalta-e azt, hogy összefutott egy-két helyen kasztis diákokkal, értéke ilyen élmények?
A 80-as évek elején én voltam néhány éven keresztül a volt kasztlisoknak, az alumninak az elnöke, tehát kivettem ott magam egy picit a részét abban, hogy próbáljuk összetartani, összefogni a volt diákokat, és örülök annak, hogy újult erővel most megint van egy olyan vezetőség, amely ugye ezt megpróbálja valósítani. Van itt egy olyan kötelék, egy olyan szellemi kötelék, ami egyedülálló, hogy a közös nyelv az pillanatok alatt ott van. Tehát egy kasztlissal találkozni az rögtön egy bizonyos bizalmat ad. A gazdasági életben viszont úgy tapasztaltam, hogy mégiscsak a teljesítmény az, ami elsősorban számít. Tehát az én pályafutásom során jó volt a régi ismeretség, de amikor arról volt szó, hogy valamit most el kell végezni, vagy valamilyen üzletet kell kötni, akkor mégiscsak a tárgyilagos üzleti szempontok kerültek előtérbe. Mert ugye azt se lehet mondani, hogy mindenki, aki egyszer valamelyik helyen megfordult, csak azért, mert megfordult, érti a dolgát, tehát ezt azért nem lehet állítani.
Igen, de azért segített a Borkaszli érettségi, hiszen Kisúrik atya is, Almai Béla is, Tarnai László úr is azért azt hangsúlyozta, hogy ők hosszú évtizedekig tudtak élni abból a tudásból, amit ebben a gimnáziumban szereztek, és ugye, ahogy Kisúrik atya is utalt rá, nem véletlenül kapta meg annak idején, ugye hát már jóval később, az európai gimnázium minősítést. Ön látja ennek fontosságát, vagy ön hogy értékeli? Ön szerint milyen értéke volt ennek a Bajor érettségének, vagy a Burkaszlis érettségének?
A Kaszlis érettségi egy a német állam által elismert érettségi volt. Ez azt jelenti, hogy egyenrangú volt bármelyik német érettségével, és ezáltal nemzetközileg is egy elfogadott érettségi volt. Ugye léteztek magyar iskolák a nyugati világban, csak egyikük sem tudott egy nemzetközileg elfogadott érettségit adni a gyerekeknek. Tehát aki Kaszliban végzett, az onnét mehetett bárhova a világba, az egyetemre. Tehát ez volt az óriási jelentősége, főleg azoknak, akik ugye a 45 után vagy 56 után menekültként éreztek, és valahogy le kellett érettségizniük. Ugye az általad említettek, legtöbbük ugye abban a generáció, tehát idősebbek nálam, ahol ez egy túlélési kérdés volt. Hogy jutok érettségéhez, hogy jutok be az egyetemre, hogy tudok egy új egzisztenciát teremteni. Az én esetemben ugye egész más volt már a kérdés. Úgy, én már az emigrációban született első generációhoz tartozom, ahol az alapvető kérdések inkább az voltak, hogy része akarok-e maradni a magyar közösségnek, illetve ezt a szüleim ugye eldöntötték, vagy sodródunk és asszimilálódunk. Ugye az asszimiláció kérdése egy nagyon súlyos kérdés. Sokan nagyon tévesen, tehát a szülők, rengeteg szülőt látom, aki nagyon-nagyon tévesen azt vallja, hogy minél hamarabb integrálódni kell. Na most az integrálás alatt ők azt értik, hogy elfelejteni az anyanyelvet, és a gyerekeket már meg sem tanítani az anyanyelvre.
Tehát a teljes asszimiláció.
A teljes asszimiláció. Hogy ez szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyenek az adott országban. Hát számos példa pont az ellenkezőjét támasztja alá, hogy egyrészt nem csak az, hogy nem szükséges ez a szintű megtagadása az örökségnek, hanem azt is bizonyítja, hogy azok, akik megmaradtak, és ezáltal eleve több nyelvet tanultak meg, és sokkal, tulajdonképpen sokkal jobban érvényesültek, és sokkal tágabb horizonthoz jutottak.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ön már a Burkaszli növendékeknek egy új generációjához tartozik. A generációs ellentétek élnek-e a mai napig, vagy tudtak egy bizonyos kompromisszumot, egy konszenzust teremteni, és közös célnak tartják-e, hogy hát ha ilyen generáció, ha olyan generáció, de mégis közösen próbálják megőrizni ezt a hagyományt, és tovább vinni most az újjáélesztett egyesület és az új szerveződés körében.
Az a döbbenetes, hogy ezek a múltbeli ellentétek, mintha elsimultak volna, mintha most már nem is volnának fontosak. Tehát amikor a parlamentben volt október 22-én a Burkaszli 50 éves tevékenységének az ünnepélyes megemlékezése, és ugye a kulturális örökségdíjnak a megünneplése, akkor ott ült a reformkörös, a konzervatívabb gondolkodású volt diák mellett, és ezek az ellentétek mintha nem is léteztek volna. Tehát ma azt hiszem mindenki, bárhogy is vélekedett, azok a diákok, akik fontosnak tartották, hogy eljöjjenek egy ilyen megemlékezésre, bárhol is voltak ezen a spektrumon, most együtt voltak. De voltak csomóan, akik annak ellenére, hogy Kaszliba jártak, mégis később azért beolvadtak a társadalomba. Tehát visszatérek az asszimiláció kérdésére, ez egy rendkívül erős nyomás, ami helyezkedik egy emigrációra, és tudni kell azt, ugye a történelemből is azt látjuk, hogy egyik emigráció sem maradt fent. tehát se a Rákóczi, se a Kossuth-féle emigráció. Egy emigráció, aki szórványban él, nem tud túlélni. Tehát előbb-utóbb mindenki, aki elhagyja a hazáját, szembesül azzal a kérdéssel, hogy vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, ha nem tudatosan, akkor ugye az is egy döntés, hogy mi lesz az én gyökereimmel, megtartom őket, vagy nem. Itt az iskola véleményem szerint sok száz diákot mentett meg, lelket, mondjuk így fiatal lelket a magyarság számára. Ennyivel szegényebb volna a magyarság, mintha ez nem történt volna. Tehát az iskolának egy fontos szerepe volt az emigrációnak a túlélésében, és az a tény, hogy szép számban talál az ember kaszlisokat itt most Magyarországon, ez azt jelenti, hogy igenis ők megmaradtak, és úgy döntötték, hogy vagy visszatérnek, vagy ide költöznek. Kaszli nélkül ezt nem tették volna.
Voltak viták vagy sem, történt, ami történt, a közös gyökerek, a közös szellemiség mégis mindmáig, és ma különösképpen irányadóak és mérvadóak, és összetartó erőt képeznek a burkaszti növendékek között. Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a burkaszti arcképcsarnok egy újabb taggal gazdagodott, Stefanovszki András urat hallották. Köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm, viszontlátásra.